Dicsőség Jézus Krisztusnak! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat a mai hittanóránk alkalmával. Deák Csaba, Sziget-Szent Miklósi görögkatolikus parókus vagyok. Görögkatolikus egyházunkban a napokban ünnepeltük Szent Illés prófétának az ünnepét, és hát olyan furcsa, hogy keresztelő Szent János, mint prófétán kívül, ugye csak Illés az a próféta, aki külön ünnepet szentel a bizánci egyház, és bizonyos vidékeken nagyon nagy hagyománya van az ő tiszteletének is, nem csak azért, mert ilyenkor azért nyári, esetleg aszályosabb időszakban többet kérték az ő közben járását, hogy a szavára, az imádságára hújjon újra áztató, életadó, felfrissítő eső a földekre, hiszen ez jelentette a mindent, ez jelentette a megélhetést, hanem az igaz hitnek, a hittisztaságnak a megőrzésében, megvédésében betöltött szerepe, feladata miatt is Illés prófétának az ünnepe, a búcsúai mind-mind hát hozzátartoznak, főleg a Miskolci Egyházmegyében nagyobb körben ünnepelt egyházközségeknek az életéhez. Nagyon érdekes megfigyelni prófétákról és a prófétizmusról, hogy milyen története, milyen kialakulása, milyen fajtái vannak, hogy mennyi mindent kifejeznek a szavak, amikkel akár a héber, akár a görög nyelvben a prófétaságot, a prófétai hivatást kifejezik, illetve hogy milyen állomásai, fejlődési szakaszai voltak ennek a prófétasságnak. Amikor a prófétákról vagy a prófétasságról beszélünk, főleg elsősorban ugye Izraelben, az Ószövetségben Mózes korától fogva találkozunk prófétákkal. A próféták szerepe különösen a királyság idején volt jelentős, ugye a fogság utáni korban a prófétasság fokozatosan megszűnt. A héber szöveg a prófétákat általában a nábi, többes számban nebiim, jelentése meghívott szóval jelöli, de előfordul, hogy látnoknak, vagy egyszerűen csak Isten emberének nevezi a Szentírás őket. A szepfaginta a profétész, hírnök vagy tolmács szóval fordította le a görögre a héber nábi kifejezést, ebből ered a proféta szavunk is. Ugye a nevek jelentéséből már látszik, hogy a héber szó tágabban értelmezi a profétaságot, amíg a görögben a próféta az a isteni üzenet tolmácsát jelenti, addig a héber mindenféle isteni meghívásból eredő közvetítő szerepet beleért. A próféta tehát a leszármazáson, kiválasztáson vagy felkelésen alapuló intézményes feladatokkal szemben közvetlenül Istentől kapja a megbízatását, mégpedig minden esetben a közösség javára. Semmi köze a jósláshoz vagy a szellemizéshez, amelyben az egyén a saját sorsát ugye tudakolta. Szentírás éles különbséget tesz közöttük, és ugye szigorúan megtiltja a jövőt tudakoló vagy befolyásolni akaró praktikákat. Az isteni akarat kifejezői egyedül a Jahve által küldött próféták lehetnek. A prófétasság úgy általában az ókori keleten elmondható róla, hogy az újkori régészeti felfedezésekig leginkább a Bibliából tudtuk, hogy Izraelen kívül is léteztek proféták. Ugye a Számok könyvében hosszú elbeszélésben találkozunk Bileámmal, a pogány prófétával, a Kármelhegyi istenítélet alkalmával, ugye Illés próféta ünnepén, ugye Bál 450 prófétájával szemben áll ki Illés, akik szokásuk szerint hangosan kiáltoznak és késekkel, tőrökkel vagdalják magukat, amíg ki nem serken a vérük. Ugye Jeremiás figyelmezteti a szomszédos népek uralkodóit, ne hallgassanak a prófétáikra, akik szerint megmenekülnek Nabukadnezár uralmától. A napvilágra került leletek aztán világossá tették, hogy a prófétaság az egész ókori keleten ismert intézmény volt, és nagyjából ugyanazt a feladatot töltötte be, mint Izraelben. Azokban a társadalmakban, amelyek vallási életét erős és stabil intézmények jellemezték, a prófétai szerepek nem különültek el a kultikus élettől. Babilonban és a hittiták körében a szentélyek papjai adtak isteni kijelentéseket. Babilonban a vallás jellegének megfelelően ezek sok esetben mágikus gyakorlatukkal is párosultak. Egyiptomban viszont alig van nyoma prófétai tevékenységnek, szerepük inkább a bölcsességtanítók erkölcsi intelmeit fogalmazták meg. A közel-kelet prófétáinak megismeréséhez a legjelentősebbek a Máriban talált szövegek, különböző istenek üzeneteiről olvashatunk bennük, Zimrilin király idejéből, az isteni kijelentések többsége katonai eseményekkel kapcsolatos, de más kultikus vagy politikai kérdéseket is érintenek. Találkozunk olyan szelíd szemrehányásokkal is, mint amit a Annunitum istennő küld a királynak. Ó Zimrilin, még ha magad részéről meg is vetsz engem, én a magam részéről ölellek téged, mondja. A szövegek között talán a legérdekesebb az Adad Isten által Zimrimnek tett dinasztikus ígéret, amely hasonlít a Dávid házának mondott nátáni jövendőléshez. Arra is láthatunk példát, hogy a proféta feladata a jelen eseményeinek az értelmezése. A hittitáknál a 13. században II. Murszil király felszólít egy extatikus prófétát, hogy tudakolja meg az istenektől, mi az oka az országot sújtó csapásoknak. Asszíriában az uralkodók rendszeresen kértek a prófétáktól jövendőléseket különböző válsághelyzetekben, ugye a fennmaradt isteni kijelentések mind a királyi támogatását és bátorításáról szólnak. A jövendőlések az írástudók az utókor számára leírták és gyűjteményekbe rendezték. Ugyanezt történik majd Izrael jelentős prófétái esetében is. Izraelhez közelebb az arámoknál, moabitáknál, edomitáknál, főniciaiaknál a próféta elsősorban a királyhoz szól. Kérdésére az istenség válaszol, intelmeket intéz hozzá, isteni kijelentésekben legitimálja őt. A 8. század közepéről van egy arám királyi feljegyzés, amely uralmának prófétai legitimációját mondja el a királynak. A 9. században Moab királyát, ugye Kámosz Isten proféciában utasítja az Izrael és Hauronen elleni harcra. Az ókori kelet profétái mondhatjuk, hogy hasonló célok érdekében működtek, mint Izrael profétái. Isteni kijelentésekkel legitimálják a király személyét, égi üzeneteket közvetítettek a politikai kérdésekben, megjövendölték tervezett hadi vállalkozások sikerét vagy kudarcát, néha pedig intelmeket, értelmezéseket is közvetítettek. A prófétai szövegek uralkodói archívumokban maradtak fent, így nem tudjuk megítélni, hogy a közel-keleten létezette olyan kritikai jellegű prófétaság, mint ami Izraelben. A bibliai szövegek minden esetre arról tanúskodnak, hogy Izraelben a próféták nem egyszerűen az uralkodót szolgálták, a szövetségi rend, a Jahvehit és a belőle fakadó etika védelmezői voltak, sok esetben épp a királya vagy a papsággal szemben. Jahve követőinek, őrállóknak tekintették magukat, akik azt a feladatot kapták, hogy a társadalom lelkiismerete legyenek. A prófétaság helyzete, kialakulása Izraelben, ha Izraelben szemléljük, ugye a Szentírás kétféle módon mutatja be az izraeli prófétaság kezdeteit. A Pentateukoszban prófétaként ábrázolják Mózest, Mirjamot, Áront, Józsuét, sőt még Ábrahámot is. E szövegekben a prófétai szerepet egészen tágan értelmezik, mindenféle közvetítői tevékenységet, isteni kijelentés, áldás, tolmácsolás, közbenjárás másokért a prófétaság kezébe és körébe tartozott. Ugyanakkor a Sámuel első könyvében Sámuel meghívás története azzal a megjegyzéssel kezdődik, hogy addig ritkán fordult elő prófétai jelenség. Ezután úgy látjuk, vagy láttatják a prófétákat, mint akik a Jahve tisztelet és a szövetségi rendnek a védelmezői. Ott találjuk őket Saul vezéri emelésénél, de elvetésénél is. A történetéről szerint az első király azért bukott meg, mert elveszítette a prófétai körök támogatását. Ugye, lásd Sámuel könyvében. Ez a politika csináló szerepük a királyság korában is megmaradt. Északon a király személyének kiválasztása vagy elvetése gyakran proféta csoportok műve volt. Így lett Ahia az ország kezdészakadásának előkészítője, majd ugyan ő Jerobeám megítélője. Néhány évtizeddel később Jehu, Hananya fia, Bása házának pusztulásáról jövendől, az Omri dinasztia megdöntését is, ugye az Elizeus köré csoportosuló, hát proféta fiak szervezték meg. A dinasztikus elven berendezkedő déli ország részben a király körül tevékenykedő proféták szerepe inkább a Máriból ismert tanácsadó, legitimációt proklamáló profétákra hasonlít, ugyanakkor itt is jogot formáltak arra, hogy a királyt intsék vagy megfenyítsék, amint az látható Nátán kemény szavaiból, ugye Dávid házasságtörése kapcsán, Dávid házasságtörése urán során, a Gád proféta büntetést közvetítő üzenetéből a népszámlálás miatt, szintén Sámuel második könyvében, vagy Semaja ellenvetéséből, amikor Rehabeám háborút akar indítani az északi országrész ellen, a királyok könyvének 12. fejezetében. A királyság korában azt mondhatjuk, hogy a prófétosság egyfajta intézményesülésen esik át, hogy a proféták testületeket alkottak, jövendőléseikért rendszeresen vagy alkalmanként díjazást kaptak, többnyire a királyi udvarban töltöttek be tanácsadó szerepet, úgymond udvari proféták voltak, de valószínűleg voltak olyanok is, akik a szentélyekben tevékenykedtek, tehát inkább kultikus profétáknak mondhatjuk őket. Ez az intézményes profétasság a 9. és a 7. századokban egyre többször a politikai és a gazdasági érdekek hálójába kerül. Ugye a hivatásos proféták a megélhetésüket féltve, vagy a nemzeti érdekeket félretéve nagyon sokszor nem emelték fel a szavukat a vezető réteg jogtalanságai vagy erkőstelenségei ellen. Tehát nehéz történelmi helyzetekben, amilyen az asszír, majd a babiloni terjeszkedés kora volt, inkább optimista jövendőléseikkel elaltatták kortársaik lelkiismeretét, és hozzájárultak a meggondolatlan politikai lépésekhez. Ennek a válságnak az időszakában, a 8. század közepén Ámosz prófétával megjelent egy új típusú prófétaság, amely a korábbinál erőteljesebben, a személyes elhivatottságra épül, az intézményes formáktól megjelenésében és hát sokszor a kifejezés módjában is elszakad. Ők lettek az Ószövetség klasszikus prófétái. Az író prófétáknak is mondjuk őket, mert igehirdetésüket a tanítványaik leírták, majd a későbbi korokban önálló prófétai könyvekké szerkesztették. Velük háttérbe szorult a prófétasságnak az extatikus jellege, annak helyét a tudatos, költői formába öntött prófétai beszéd vette át, amely a Jahve hitben és a szövetségi összetartozásban meggyengülő társadalomnak hát legfontosabb sorskérdéseivel foglalkozott. A babiloni fogságig ugyanakkor fennmaradt az intézményes prófétaság is, amelynek képviselői gyakran ellenségesen viselkedtek az önjelölt, úgymond önjelölt prófétákkal szemben. Emezek belső szabadsága, érdekektől való függetlensége lehetővé tette, hogy új felismerésekre jussanak, új összefüggéseket lássanak meg Izrael és Júda üttörténeti tapasztalatában, hitbeli örökségben is, és hát az ezzel a teológiai gondolkodásra is megújító hatással lehessenek. Egyéni hangjuk, sajátos helyzetük egymástól is megkülönböztette őket, ugye működésük nem alakított ki valamiféle új szabványt, és nem feltétlenül jelentette a korábbi prófétaság megtagadását, némelyek közülük, mint például Izaiás vagy Szofoniás, az intézményes prófétaság keretei között tevékenykedtek, mások továbbra is alkalmazták hagyományos kifejezési formákat, akár az extatikus prófétasságra jellemzőeket is. A babiloni fogságig ezek a proféták elsősorban az önmagát áltató Isten feltétlen védelmében, illúziójában élő nép lelkiismeretének a felébresztői voltak, akik kendőzetlenül feltárták, milyen következményekkel fenyegeti a társadalmat bomlasztó, Istentől edinegítő vallási, szociális és erkölcsi züllés, hova vezetnek a vezetők tévejgései, vagy az önhit reménykedései. Mivel a 8. és a 7. század profétáinak tevékenységében túlsúlyban van a közelgő ítélet meghirdetése, ezért általában úgymond ítéletes profétáknak nevezzük őket, fenyegető szavaikkal kortársaik megtérését akarták elérni, és legtöbbjük az ítélet szerepét a közösség megtisztulásában látja, amit majd nyilván üdvösséget hozó jövőben fog bekövetkezni. A babiloni fogsággal alapvetően megváltozott a helyzet, az illúziók helyét a kétségbeesés és inkább a reményvesztettség vette át. A proféták célja ettől fogva, ugye a remény újjáélesztése, a hitbeli hűség megtartása lett, ezért beszédeikben a szabadulás, az üdvösséges jövő reménye került a középpontba. Ezért nevezzük őket általánosítva üdvprofétáknak, akik persze továbbra is kritikát gyakoroltak a közösségben tapasztalható visszaélések felett. A fogság után a prófétaság egyre inkább veszített jelentőségéből, és a 4. század végére gyakorlatilag el is halt. A közösség jövőjét immár a törvény megtartásában látták, Isten akarata nyilván a Tórában testesül meg, annak tanulmányozása lehetett és kellett, ezt kellett megérteni, a vallás intézmények stabilitása nem tette szükségessé a rendkívüli beavatkozást a közösség életében, ám amikor a 2. században 4. Antiochosz Epifánész vallásüldözése, majd a hasmonausok alatt forrongó belső ellentétek, később a rómaiak alatt megosztottságot és kiszolgáltatottságot, megoldatlan kérdések sorával vetett, megoldatlan kérdések sorával vetette fel, ilyen sajátos módon újjáélett a proféta utáni vágyakozás. De már egészen más formában, mint az korábban, az előző korokban volt. Ugye a kiéleződött helyzetben az apokaliptikus irodalom a múltbéli nagy prófétákat hívta segítségül, az ő szájukba adta a történelem végső titkairól szóló, általában ugye addig rejtett jövendőléseket, vele párhuzamosan pedig egyre erősebb lett a várakozás, hogy az utolsó időkben majd eljön a végső proféta, aki beteljesíti a mózesi kinyilatkoztatást, és bevezeti Isten országát, és hát ez a magyarázat annak, hogy miért keltett akkora izgalmat Keresztelő Jánosnak, meg majd Jézusnak a fellépése. A prófétákkal kapcsolatban lehet szabad és kell is beszélnünk azokról a prófétai karizmákról, azokról az isteni ajándékokról, amik hát valójában minden prófétánál felfedezhetőek, vagy hát megjellegzik a prófétának az életét, tevékenységét. Az egyik ilyen prófétai karizma ugye a prófétai meghívás, a prófétáknak a meghívása. Az ő küldetésünknek az alapja a prófétának a személyes meghívás élménye, ugye a küldetés tudata. Izrael sokat tanult tőlük, ugye az isteni meghívás természetéről, de ez fordítva is igaz, tehát a proféták alakjainak megrajzolásában a Szentírás felhasználta a hivatásról, küldetésről összegyűlt vallási tapasztalatot, amely segít felismerni és megérteni az Istentől eredő megérintettséget valójában. Ennek alapján a Biblia úgy láttatja velünk, hogy a proféták a meghívottságukat ellenállhatatlan belső erőként, vagy egy üggyel kapcsolatos erős meggyőződésként élik meg, aminek semmilyen emberi erő, még a kortársak gúnyolódása vagy a nyílt üldözés sem tudja útját állni. Ezt az ellenállhatatlan erőt alapvetően kétféle formában tapasztalják meg. Izajásnál, Ezekielnél, és valószínűleg Ozeásnál is, a prófétai szolgálat belső ereje Isten szentségének az élménye. Isten szentségének az élménye, és hát Izajás a jeruzsálemi templomban, a 6. fejezetben, Ezekielnél pedig az 3. fejezetben, a babiloni fogságban éli át Isten végtelen nagyságának, a tisztaságának, igazságosságának a megtapasztalását, míg kortársaik az érdekeiket és az illúzióikat követve hamis, nagyon emberies istenképbe kapaszkodnak, őket magával ragadja az Isten valóságának, szentségének a látványa, megismerése. És ez az élmény, tudnélik a Isten szentségén megtapasztalásának az élménye, ez az élmény sürgeti őket, hogy a környezetük szemét is felnyissák, és ugye a katasztrofális következményekkel fenyegető tévegésekből visszavezessék őket Isten valódi ismeretére. Jeremiás prófétánál és az ő alakjából megrajzolt Mózesnél ilyen alapélményt nem látunk. Vallomásaiból inkább a visszahúzódni vágyó embert ismerjük meg, akit Isten nem enged elbújni a küldetéssel járó nehézségek elől. A prófétai küldetés számára szenvedésekkel terhes, de kikerülhetetlen feladat, és hát a meghívottsága azért nyilvánvaló a számára, mert nem önszántából végzi ige hirdetése, nyers valóság, a következetes és kérlelhetetlen isteni igazság meghirdetése, mindezt nyilván átárja ez az élmény, és ezzel kortársainak is, tetszik, nem tetszik, de szembe kell néznie. Aztán a prófétai meghívottságon túl, ugye a prófétai ihletettség is nagyon fontos prófétai karizma. Ugye ez a prófétai karizma egyfajta kegyelmi látás, sajátos ihletettséget eredményez. Ez a kegyelmi látás, ez egy adomány, sokszor csak időleges, korlátozott képesség arra, hogy a proféta a közvélekedéssel vagy a közhelyi laposodott gondolkodással szemben, ugye a tanástalanság vagy tévejgés homályából észrevegye Isten szempontjait és Istennek a szándékait. Ez az ihletettség, ez az éles látás általában arra terjed ki, amiben a proféta a személyisége, műveltsége vagy sorsa folytán érzékenyé válik. Ozeást családi tragédiája teszi alkalmassá arra, hogy az Isten és a nép között eltorzult kapcsolatot meglássa, és a legszemélyesebb viszony képeivel kifejezze ezt. A magas udvari körökben forgolódó Izajás meghívását követően a politika világában, történelmi léptékben képes megfogalmazni azt, hogy mi Jahve szándéka az asszír hódítással, és mit vár el népétől ebben a vészterhes időben, vagy ezekben a vészterhes napokban. Magas műveltsége, stílusában és képi világában is megnyilvánul, ahogy Ámosz vagy Mikeás prófétaként is ugyanaz a közvetlen, természetes észjárású ember marad, aki annak előtte volt. Tehát ilyen szempontból vannak különbségek. Így érthetjük meg azt az egyoldalúságot, amit egy-egy prófétánál tapasztalunk. Náhum például csak egyetlen dologban látja meg Isten szándékát, abban, hogy a Közel-Kelet népeinek hamarosan igazságot szolgáltat a több mint egy évszázadon át elnyomó Asszíriával szembe, vagy például Habakuk ellenkezőleg semmit sem ért saját kora zűrzavarából, de egy dolgot Isten ajándékaképpen mindenki másnál világosabban lát, igaznak kell maradni, és hűségesen kell várni, mert az istentelen előbb-utóbb mindenképpen elbukik. Nem véletlen, hogy az Ószövetség éppen a prófétában, és nem mondjuk a nazírban, a bölcsességtanítóban vagy a papban találta meg az Istentől meghívott ember típusát és legjellemzőbb példáját. A próféta az, akiben az isteni megérintettség, a közösség iránti felelősség, valamint az egyéniség, a személyes sors találkozása, hát úgymond új minőséget teremt valójában. Ezért is összpontosul a prófétára a világnak adott kinyilatkoztatás beteljesedésére vonatkozó várakozás, kortársai Jézusban is először ezt a végső prófétát látták meg. Aztán beszélnünk kell még a profécia hitelességéről is. A Szentírásban nem ritkán olvasunk álprofétákról vagy hamis profétákról, mivel a profétai szolgálat alapja egy belső élmény, a kívülálló nem tudhatja, hogy hiteles, Istentől eredő meghívottsággal vagy téveszmével, netalán csalással áll-e szemben egy-egy profétai igehirdetésnél. Megbízható-e a profétai szó? Isteni üzenetként kell-e elfogadni azt? Vagy csak képzelgésekről, esetleg démoni megszállottságról van-e szó? Sokáig úgy gondolták, hogy az isteni megnyilatkozás legbiztosabb jele, amikor valakit birtokba vesz egy magasabb erő, rendkívüli jelenségeket észlel, tőle független okból beszélni vagy cselekedni kezd, extázisba kerül úgymond, különleges álmot lát, látomásban van része, hangokat hall, vagy megszállottság egyéb jeleit mutatja, hogy a profétai üzenet ennek megfelelően hát verbális és vizionárius formákat ölt, amíg az előző többnyire szuggesztív módon elmondott értelmes beszédben, addig az utóbbi különleges, sokszor nehezen megfejthető képekben vagy jelképes értelmű cselekedetekben nyilvánul meg. A verbális formák szuggesztivitását, ugye az extatikus prófétaság főleg az örjöngésig jutó kiáltozással, a tudatos proféták viszont a megragadó költői eszközökkel próbálták elérni. A vizionárius jellegű profécia látomásait, jelképes cselekedeteit viszont általában a látható világban nem tapasztalható szokatlan jelenségek, történések jellemzik a leginkább. Természetesen ezek a megnyilvánulási formákkal vissza is lehet élni. Izraelben idővel felismerik, hogy az önkívületi jelenségek hát valójában nem garantálják azt, hogy az üzenet valóban hiteles is. Ilyeneket mesterségesen is elő lehet idézni, vagy úgymond elő lehet adni a közösség felé. Ezért a profécia hitelességét egyre kevésbé a formai, és egyre inkább a tartalmi jegyekből ítélték meg a hallgatók. A valódi profétát utólag igazolja a jövendőjésének a beteljesedése, és hát erre látunk is azért bőséggel példát, hogy miben különbözik az igazi Istentől küldött, Istentől ihletett hiteles profécia az álproféták jövendőléseitől, vagy hát azoktól a úgymond profétáktól, álprofétáktól, akik hát nem az Isten üzenetét, nem az igazságot, hanem sokkal inkább olyan üzeneteket fogalmaztak meg, ami a királynak, az uralkodónak, az ország vezető rétegének a fülét csiklondozza, és inkább a nekik való megfelelés volt a sorsdöntő. Sőt, a Deuteronómium már azt sem tekinti önmagában mérvadónak, hogy tehát hiába következik be a proféta által megjövendőlt jel vagy csoda, ha a proféta más istenek követésére buzdít, akkor hamis profétának kell tekinteni. Ez különbözteti meg az igaz profétákat a hamis profétáktól, ugye az igaz proféták jövendőlései beteljesednek, ugye az idő mindent beigazol, a hamis proféták tanításai pedig nem teljesednek be, és nagyon sokszor ennek valójában megvan a hátulütője, és megvannak azok a szomorú következmények, amelyeket ugye a Szentírás az Ószövetség lapjairól megismerhetünk. A proféták jelentőségét mutatja az is, hogy a Héber kánon második része róluk kapta a nevét, ugye a történeti könyveket a korábbi proféták műveinek tekintik, itt az elbeszélések keretében említik meg őket, három nagy profétának és 12 kis profétának viszont külön könyvben állítottak emléket, őket a későbbi proféták néven ismerjük. Ugye a profétai könyvek kapcsolatban a biblikus kutatások főként a két témával foglalkoznak. Az egyik, hogy hogyan történt a profétai igehirdetés, meg az írásba foglalása és az írott anyagnak az áthagyományozása. A másik pedig, hogy hogyan alakították ki a könyvek jelenlegi formáját. Mi lehetett az eredeti anyag, mikor, mit és miért fogalmaztak át, illetve adtak vissza, és hogyan adtak vissza ugye a szerkesztők. Sok érdekes, izgalmas dolog van még, amit magukról a Illés proféta ünnepe kapcsán, magukról a profétákról, vagy a profétasságról elmondhatunk. Biztos, hogy Izraelben egyfajta speciális formája alakult ki a profétasságnak. Nyilván a környező népek profétai hivatala, hivatása is hatással volt erre, mégis egy abszolút jellegzetes, egyedi, különleges formában jelentek meg a proféták, mint üdvösség közvetítők, és hát olyan emberei az Istennek, amik mindenféleképpen tisztelettel, szeretettel fordultak irántuk, és ha valamiért eltűnt ez az intézmény, a profétaság intézménye, akkor pedig mindenképpen hiányzott, és mindenféleképpen az emberek szomjazták azt, hogy hát az Istentől ilyen csatornán, ilyen fórumon keresztül is kapjanak üzeneteket, segítséget az életükkel kapcsolatban. És hát ezek a proféták nyilván elsősorban szóban, de nyilván jelképes profétai cselekedetekben is, és hát sok-sok szimbólumot, sok-sok jelképet használva közvetítették az Istennek az üzenetét, attól függetlenül, hogy meghallgatták őket, vagy sem, hogy tisztelték őket, vagy pedig kigúnyolták a saját korukban, ők az Isten meghívásának és az Isten küldésének kizárólagosan ennek eleget téve folytatták a tevékenységüket. Ennyi fért a mai hittanóránkban. Elköszön a kedves hallgatóktól Deák Csaba, Sziget-Szentmiklósi görögkatolikus parókus. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, ma reggel Máté evangéliumából Jézus egyik példabeszédét fogjuk meghallgatni, ezután pedig Legeza József atya gondolatait. Akkor Jézus beszélni kezdett és egy példabeszédet mondott. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják el a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak eljönni. Ekkor más szolgákat küldött ezekkel a szavakkal. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem, ökreimet és hízlalt állataimat levágtam, minden készen van, jöjjetek a menyegzőre.
De azok nem törődtek vele. Elmentek egyik a földjére, a másik az üzlete után. A többiek pedig megragadták a szolgákat, gyalázatokkal illették és megölték őket. Haragra gerjedt erre a király, és elküldte hadseregét. A gyilkosokat elpusztította, a városokat pedig fölégette. Azután azt mondta a szolgáinak, a menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak ráméltók. Menjetek hát ki a bekötő utakra, és akit csak találtok, hívjátok a menyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és a menyegzős ház megtelt vendégekkel.
Kedves testvérek, Dürematnak van egy novellája, amely arról szól, hogy egy kis mikróbusszal utazó társaság műszaki hiba miatt kénytelen megállni az autósztrádán az éjszaka kellős közepén. És míg a kocsit javítják, a társaság elindul sétálni. Egy kivilágított kastélyt vesznek észre, oda mennek, kopogtatnak, de a kopogtatásukra nem érkezik válasz. Benyitnak, az ajtó kinyílik, belépnek, majd a legnagyobb megdöbbenésükre pont annyi személynek, ahányan vannak, meg van terítve. Oda téve mindegyiknek a névtáblája, és külön-külön megfőzve, föltállalva minden egyes utasnak ott gőzölök a kedvenc étele. Aranytálban mosakodhatnak, ezüstpor hull le rájuk, és a zongorán örvénylik a szonáta patetik. Az emberek rádöbbennek, hogy egy láthatatlan úrnak a vendégségébe érkeztek. Mi is így vagyunk itt a földön, a mennyei atya vendégségében élünk. Jézus nagyon gyakran hasonlította az örök életet lakomához, amit a keresztelésünkkor már valamilyen formában megkezdtünk. Atyának gyermekei vagyunk, Jézusnak testvérei, és mindannyian ott vendégeskedünk az atyaházában. Kosztolányi Dezső írja, bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Úgy szeretjük az Istent, hogy elfoglaljuk helyünket, nem falunk, hanem minden ajándékként fogadunk, az Atya gyermekeiként és Krisztus testvéreiként. Mint szarvasüsző a forrás vizére, úgy vágyakozik az én lelkem az élő Isten után, mikor láthatom már meg az arcát, mondja a Zsoltár. Vágyakozzunk mi is látni az ő orcáját. Testvérek, az evangélium választás elé állít. Az egyik lehetőségünk az, hogy az Istent szeretjük, az ő parancsai szerint élünk. A másik az, hogy az árnyékunkat követjük csak. Lehetetlenség egyszerre járni a két utat. Kezdjük el! Ajándékozzuk meg bizalmunkkal az Úristent. Ne várjuk meg, hogy előbb megváltozzék a szívünk. Krisztus napról napra fogja megváltoztatni belülről szívünket, és ismeretlen erőforrások fakadnak majd bennünk. Rózsai Sütz írja, te, aki nem félholt, hanem eleven élő ember akarsz lenni, fölfogtad, hogy az Isten dicsősége maga az élő ember. Nyisd meg őszintén lelkedet a Szentírás szavai előtt. Bizalommal közeledj az oltári szentséghez. A templomban gyakran találkozz Istennel, hogy naponta tudj újra kezdeni. Keresd az Istent a megbocsátásban. Új lendületet kap az életed ezáltal. Támaszkodj mások hitére, és szívedben kitavaszodik az élet. Imádkozz gyermeki bizalommal. Lemondanál az imádságról, mert úgy érzed, képtelen vagy rá. Isten nagyobb a szívünknél. Időzel Isten színe előtt szótlanul, a jelenlétében élj, szeresd az egyházat, tartsd meg a parancsokat. Egyszer Szent Ferenc és Szent Klára beszélgetett, Azt kérdezi, Klára, mondd, Ferenc, mit akarsz elérni az életben? Tudod, én Isten barátja szeretnék lenni, válaszolta Ferenc. Van ízlésed. Jó választottál, felelte Klára. Aki az Istent választja, annak van ízlése. Jó választott, mert nála nagyobb nincs, és minden egyéb kisebb annál.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.